Az imádságunk előtt felolvasott ige szakaszból János evangéliumának a 14. fejezetéből olvasom az igét. A János evangéliumának 14. fejezetéből az első versét hallgassuk meg fönnállva. Tehát János evangéliumának 14. fejezetének az első verse így szól: ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, már a második vasárnap, amikor készülünk az ünnepre, a húsvétre, bőjt második vasárnapja van, és a bőjt második vasárnapján mindig arra a napra szóló zsoltár ige alapján állhat előttünk Isten igéje. Ezen a héten a 25. zsoltárból állhat előttünk az ige, amikor a zsoltáríró Dávid arról tesz bizonyságot, vagy azt kéri az Úrtól, hogy Uram, emlékezzél meg a te irgalmatról. Isten irgalmáról akar bennünket biztosítani, és amikor ezt olvassuk itt Dávidnál, hogy Dávid arra kéri Istent, hogy emlékezzen meg az irgalmáról, akkor nem arra van szüksége, hogy talán sokan gondolják, hogy Istent emlékeztetni kéne bármire is. Akár arra is, hogy Isten mit ígért meg nekünk. Én azt gondolom, hogy inkább Dávidnak van szüksége, és nekünk van szükségünk arra, hogy újra és újra emlékeztessük magunkat arra, hogy irgalmas a mi Istenünk. Hogy merjünk benne bízni, hogy merjük hozzáhozni a mi gondjainkat, terheinket, és testvérek, szükségünk van arra, hogy ezt komolyan vegyük minden nap. Mert igenis, éppen a sátán az, aki szeretné a mi hitünket valamilyen formában megzavarni. Ő az, aki szeretné, hogyha a szívünkben valamilyen olyan gondolatot ébreszten, amely bennünket Istentől elszakít, vagy a valami kételyt teremtsen bennünk, amivel talán úgy gondoljuk, hogy Isten nem elég irgalmas, és Isten nem is gondol ránk tulajdonképpen. Testvérek, ha szívünkre tesszük a kezünket, akkor én azt gondolom, hogy elmondhatjuk azt, hogy nagyon sokszor tapasztaltuk már ezt meg. Hányszor jutott eszünkbe a nehéz helyzetünkben, problémáinkban, amikor úgy éreztük, hogy azok a dolgok, amelyek életünkben történnek, sokkal nagyobbak, mint mi azt el tudnánk hordozni, vagy amikor úgy éreztük, hogy minden összecsap felettünk, és nem találunk kiutat, akkor igen, olyan sokszor megkísér bennünket az a gondolat, hogy vajon Isten miért engedi ezt meg az életünkben? Vajon mi a célja ezzel? Vagy egyáltalán gondol ránk, szeret bennünket? A sátán újra és újra próbál bennünket ezen a területen is elbizonytalanítani. És újra és újra jön. Nem véletlenül mondja Péter apostol az ő levelében, hogy józanok legyetek, vigyázzatok, mert a sátán, mint ordító oroszlán, szerte jár, keresve azt, hogy kit nyelhetne el, hogy kit csaphatna be. Igen, a sátán körbe jár. És ne gondoljuk, testvérek, hogy ő úgy érkezik, mint valami félelmetes, gonosztevő, nem, hanem olyan képben jelenik meg, mint aki az igazságot mondaná, vagy aki gondolna ránk, vagy aki velünk törődik, és úgy érkezik. Emlékezzünk csak a Szentírás első lapjain, amikor a bűneset történt, azt mondja az ige, hogy a sátán kígyó képében, mert a kígyó mindenkinél, minden egyes élőlénynél ravaszabb volt, jött az első emberpárhoz, és kérdezte meg tőle, hogy valóban Isten azt mondta, hogy egyetlen egy fáról ne egyél. És amikor Éva világossá tette számára, hogy nem azt mondta, hogy egyetlen egy fáról ne együnk, hanem azt mondta, hogy egy fáról nem ehetünk csak. Akkor azt mondta neki, hogy de nem halsz meg. Legyél bátor, merj ellenállni, mert Isten valamit el akar tőled venni. Most is nyilvánvalóvá válik az, hogy Isten nem gondol rád, hisz valamit tőled meg akar vonni. Ó, milyen az ördög, és ki szereti, hogyha valamit megvonnak tőle. Mindig azután vágyakozik az ember, ami nem az övé. És nem véletlen, hogy azt mondja az apostol, hogy legyetek józanok, imádkozzatok, vigyázzatok, mert az ördög az jön, és próbál szép lassacskán csepegtetni gondolatokat a te fejedbe. Súgja azokat a dolgokat, amelyek aztán odáig eljuthatnak, hogy Isten ellen fordulsz, vagy nem bízol meg az ő hűségében. Igen, olyan jó lenne, ha ezt szívünkbe vésnénk, gondolatainkba vésnénk, hogyha tudatosítanánk önmagunkban azt, amit Isten igéje a sátánról beszél, amikor azt mondja, hogy ő a hazugságnak az atya. Ne várjunk tőle jót. Ne várjuk tőle azt, hogy majd ő fog bennünket megvigasztalni, vagy ő fog rajtunk segíteni. Ne engedjük, hogy bármit is mondjon nekünk, mert ő a hazugság atya. És becsap bennünket. Emlékezzünk csak arra, amikor az Úr Jézus a farizeusok szemére veti azt, hogy ti körbe járjátok a földet, hogy egyetlen egy ember zsidókká tegyetek, aztán a gehenne fiává teszitek őt. És nem véletlenül mondja ezeknek az embereknek Jézus, hogy ti ördögfiak vagytok. Itt nem arról beszél, hogy ezek az emberek az ördögök, hanem arról beszél, hogy vigyázzatok, mert becsapott benneteket az ördög, és kihasznál benneteket az ő érdekébe, és ti megkerülitek a földet. Az ördög megteszi veletek, hogy menjetek, és tegyetek dolgokat, és aztán nem veszitek észre, hogy ti is be vagytok csapva, és becsapott benneteket, és becsapjátok a másik embert. Nem, vigyázni kell. Vagy amikor Jób könyvében arról olvasunk, hogy mennek az Isten angyalai az Úrhoz, és akkor azt mondja Isten igéje, amikor megérkezik a sátán is, és azt mondja az Úrnak, hogy körbe jártam a földet. Körbe jártam a földet. Vajon miért járta körbe a földet a sátán? Nézelődött? Figyelt? Gyönyörködött ebben a teremtett világban? Nem. Nem azért járt. Körbe járt azért, mert szeretett volna mindenkit elnyelni. Mert szeretne mindenkit becsapni. És akkor jön a fricska, bocsánat ezért a kifejezésért, az ördög orrára, és azt mondja neki a sátán, vagy az Úr, hogy de láttad-e az én szolgámat, Jóbot? Hát hogy ne látta volna? És mennyire bosszanthatta a sátánt az, hogy őt nem tudta becsapni. Láttad-e az én szolgámat, Jóbot? Nincsen tőle Isten félő. Nincsen olyan, aki jobban ragaszkodna hozzám, aki hinne én bennem, aki bízna az én bennem, és aki az én irgalmamra ne támaszkodna. Láttad-e az én szolgámat, Jóbot, aki hűségesen kitartott mellettem, és aki az egész családját szerette volna Isten irgalmába tenni, mert tudta azt, hogy az ördög az becsapja. És azt mondja Isten igéje, hogy annyira ügyelt, ahogy ugye Péter apostol mondja, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. Annyira ügyelt arra, hogy Isten közelében maradjon. Azért imádkozott is, korán reggel felserkenve ment az Úrhoz. Kérte az ő irgalmát, kegyelmét, nem csak a saját életére, hanem az ő testvére, vagy az ő szerettei életére is. Olyan szépen mondja Isten igéje, hogy így cselekedett Jób minden nap. Hogy komolyan vette ezt, minden nap. Az ördög pedig minden nap körbe járt, és kereste, hogy elveszítse. És amikor az ördög körbe jár, akkor a gondolatokat akarja megmérgezni. Azzal, hogy bizonytalanságot akar, és bizalmatlanságot akar szítani a szívünkben Isten felé. Jób vigyázott. Azt olvassuk az igében, hogy hogyan őrizheti meg az ifjú az ő útját. Hogyan őrizheti meg az ember az ő útját. És azt mondja az ige, hogy nem máshogy, csak a te igéd megtartása által. Vagyis, hogyha be hozzád ragaszkodik, az ige megtartása az azt jelenti, hogy én elhiszem azt, hogy Isten az igében a legjobbat akarja nekem adni. És a legjobbat akarja megmutatni. Amikor megtartjuk az igét, akkor ezzel kifejezzük Isten iránt való bizalmunkat. Hogy én elhiszem, hogy amit ő mond nekem, az a legjobb. Testvérek, volt már, amikor elbizonytalanodtunk abban, hogy Isten nekünk a legjobbat akarja? Abban mutathatjuk meg az Isten felé való bizalmunkat, hogy hallgatunk az ő szavára. De ez az, ami megtarthat bennünket. Mert az ördögnek a legnagyobb fegyvere, és mondhatjuk, hogy a legerősebb fegyvere, amikor bizalmatlanságot próbál generálni a szívünkben. Előttem volt Izrael népének a pusztai vándorlása. Mózes 4. könyve nagyon szépen leírja azt az utat, amit Izrael népe végig jár. De nem csak azt mutatja meg, hogy Isten hogyan vezeti az ő népét, hanem nagyon világosan rámutat arra, hogy Isten népének az életében hogyan jönnek azok az időszakok, amikor jobban enged és jobban figyel az Isten, vagy az ördög szavára, mint az Isten szavára. És látjuk azt, ahogy az ördög bizalmatlanságot próbál az Isten népe és gyermekeinek a szívébe munkálni. És akkor jönnek azok a gondolatok Isten népe életében, amit sokszor, ha kívülről nézzük őket, akkor nem értjük meg. Amikor megkapják a mannát, amikor megkapják a fűrjeket, mert nem volt mit enniük, és Isten csodálatosan gondoskodik róluk, akkor azt olvassuk, hogy elegünk van már a mannából. Már megint manna, már megint ezeket kell ennünk, már megint azt kell ennünk, amit Isten ad nekünk. És aztán lázadnak az Isten szolgálja ellen, bizalmatlanok lesznek. Miért hoztál ki bennünket arról a földről, ahol mi annyi jót tettünk? Olyan szánalmas kívülről nézni, látni azt, ahogy az ördög be tudja csapni ezt a népet, és arra gondol, hogy milyenek voltak azok a fazekak, amiben volt élelem, és nem veszik észre azt, hogy hogyan vitték őket fogságba. Borzalmas még arra is gondolni, hogy nem látják azt, hogy mit tett velük ott a szolgaság földjén a fáraó. És újra Isten ellen, Mózes ellen fordulnak. vagy ott vannak Mózes testvérei, akiben, akiket Isten azért állított melléjük, mert segítségre volt szüksége. Isten rajtuk keresztül akart munkálkodni az emberek életében, őket a legjobb módon akarta vezetni, és azt látjuk, hogy mind a két testvérben fölmerül a bizalmatlanság, és kimondják azt, hogy ne gondold azt, hogy csak rajtad keresztül szól Isten, ó, mennyire ismerős ez. Amikor bizalmatlanná válunk a másik ember iránt, amikor bizalmatlanná válunk Isten iránt, és akkor jönnek a kérdések, megkérdőjelezzük a másiknak a jó indulatát, megkérdőjelezzük képességeit, megkérdőjelezzük azt, hogy egyáltalán ő mellettünk van. Mindent megkérdőjelezünk. Azt gondolod, csak rajtad keresztül szól az Isten. És elfelejtjük azt. És elfelejtette Áron is, és elfelejtette Mirjám is, hogy dehogy, soha nem gondolt ilyet Mózes, hogy csak rajta keresztül szólt volna, hogy esetleg ő lenne az, aki mindent tud. Nem, sose gondolta azt, hisz Isten szólt Mirjámon keresztül, hisz hányszor kapott Isten rajtuk keresztül, vagy Mózes rajtuk keresztül bátorítást, és emlékezzünk csak arra, amikor 70 próféta prófétált Izraelben, és Isten rajtuk keresztül is szólt. Megszűnik a bizalom a szívünkben, mert az ördög újra és újra jön. És amikor Mirjám oklossá lesz, és kívül kell kerülnie a táboron, akkor Mózes az, aki imádkozik érte, hogy Uram, könyörülj rajta. Milyen jó lenne megérteni, hogy Isten az, aki könyörül rajtunk, hogy csak ő benne bízhatunk. És olyan szomorú látni azt, hogy inkább hallgatnak az emberek a kísértőre, és sajnos sokszor Isten népe is, sokszor a hívő embereket is becsapja az ördög, és inkább hisztek a kísértőnek, mint Istennek. Pedig a Szentírás tele van olyan történetekkel, olyan példákkal, olyan ígéretekkel, amelyek éppen azért irattak meg, hogy bennünket erre fölkészítsenek. Nem véletlenül mondja azt, hogy az ördög az a hazugság atya, az Isten pedig az igazság atya. Testvérek, olyan egyértelmű a különbség. Olyan egyértelmű az, amit Isten igéje mond. És azt is látjuk, mert az Isten igéje ezt is elénk állítja, hogy mennyivel másabb a célja Istennek, mint az ördögnek. Mert mi a célja az ördögnek? Hogy elveszítsen bennünket. És mi a célja az Istennek? Hogy megtartson bennünket. Hogy örök életet adjon nekünk. És mégis inkább hallgatunk az ördög szavára. És mégis inkább elhisszük az ő ármánykodásait. Jézus azt mondja, itt ebben a fejezetben, amit felolvastunk, ha nem volna, megmondtam volna néktek. Isten nem beszél mellé. Isten nem akar bennünket becsapni. Ő nagyon világosan mondta azt, hogy ami igenünk legyen igen, ami nemünk legyen nem, hogy mi legyünk egyértelműek, mert ő is mindig egyértelműen beszél. Azt mondja, hogy ami ezen kívül van, az egyértelműségen kívül, amikor mellé beszélünk, az már az ördögtől van. Az már nem tisztességes. A mi igenünk legyen igen, mert ő is nagyon egyértelműen elénk állította az ő akaratát, és sose láthatott bennünket. Amikor az emberek azt mondják, hogy én csalódtam Istenben, amikor az emberek azt mondják, hogy nem ezt ígérte nekem, akkor jó lenne látniuk, hogy fogalmuk sincs arra, hogy Isten mit ígért. Nem, az ördög hitette őket el, hogy Isten ezt ígérte. Nem, Isten nem ígért ilyeneket. Amikor elhívta a tanítványait, akkor azt mondta nekik, hogy aki engem akar követni, az vegye fel a keresztet. Nem mondta azt, hogy itt nem lesz kereszt. Nem mondta azt, hogy itt nem lesznek próbák, és itt nem kell hordozni olyan kereszteket, amelyek nehezek. Ha így lett volna, akkor azt mondta volna. Sőt, azt is mondta, hogy akik őt követik, azok azt is átélik, hogy a rókáknak van ballagjuk, a madaraknak van fészkük, de az ember fiának nincs hol lehajtani a fejüket. Tehát, hogy Isten nem ígért olyat, amit ő nem tartana be, és nem ígért olyat, amire sokszor az emberek gondolják, hogy miért van ez az ő életükbe. De ő azt is mondta, hogy akik őt követik, azok majd nem fognak sötétségben járni, hanem övék lesz az életnek világossága. Vagy emlékezzünk csak akkor, amikor a samáriai asszonynak azt mondja, hogy aki abból a vízből iszik, amit én adok neki, az átéli azt, hogy örök életre búzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Tehát, hogy igen, vannak neki ígéretei. Ő akkor sem csapott be bennünket, és ma sem akar becsapni. Igen, ő nem ígérte azt, hogy mindig meggyógyít bennünket a betegségeinkből. Igen, voltak, akiket meggyógyított, sőt, volt olyan is, akit föltámasztott, de emlékezzünk csak arra, amikor Pál elmondja azt, hogy én háromszor kértem az Istent, könyörögtem, hogy vegye el a tövist az én testemből. És mit mondott neki Isten? Barátom, elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm a te erőtlenséged által végeztetik el. Az ördög, ő is ilyen egyértelmű. Amikor megkísértette az Úr Jézust, akkor azt mondja ott fönn, a templom tetején, hogy vesd le magad, mert meg van írva, hogy nem fogod megütni a te bokádat. Ó, milyen balga lenne az ember, aki belemenne egy ilyen játékba. Nyugodt légy, bármit megtehetsz, mert Isten megígérte. De azt mondja az Úr, hogy de az is meg van írva. De az is meg van írva, hogy ne kísérts a te uradat, a te Istenedet. Hogy csap be bennünket az ördög, és megyünk olyan utakon, járunk olyan utakon, és indulunk el olyan utakon, aminek nincsen jó kimenetele, de figyelünk az ő szavára. Amikor a szegény vérfolyásos asszonynak a történetét olvassuk a Szentírásban, nagyon rövid történet, hisz az ige csak annyit mond el róla, hogy miközben Jézus megy, mert hívják őt, hívja az apa, mert beteg a lánya, halálában a gyermeke, és közben pedig megakasztják, és megáll Jézus, mert valaki hozzáért. És azt mondja Isten igéje, hogy ki jut hozzám, ki az, aki hozzám ért, és előjött egy asszony, kicsit félelemmel az Úr elé, akiről azt mondja Isten igéje, hogy vérfolyásos volt már nagyon régóta. És mindenütt kereste a gyógyulást. Az ördög adott neki jó és jobb tanácsokat, hogy menj ide, menj oda, tedd ezt, tedd azt, fizess sokat érte, azt mondja az ige, hogy a vagyonát már elköltötte mindenféle kuruzslókra. És nem, hogy javult volna az állapota, hanem egyre rosszabb lesz. És végső elkeseredésében, amikor látta már, hogy ezek a szavak, ezek a súgások, ezek a jónak tűnő segítségek nem használnak semmit, akkor csak ennyit mondott, hogy ha a ruhájának szegélyét megérintem, akkor meggyógyulok. És oda ment, és furakodott a tömegben, azzal a kis törékeny testével, és mit tapasztalt meg? Hogy az Úr az ő irgalma. Megtapasztalta, hogy igen, ő tud segíteni rajtam. Hogy miért van az, hogy eddig nem így gondolkoztam, vagy eddig nem jöttem ő hozzá. Nem mindegy, testvérek, hogy kiben hiszek. Nem mindegy az, hogy kihez ragaszkodok. Nem mindegy az, hogy kiben bízok. És mit mond itt még az ige? Hogy nem csak ezzel, ebben az életben bízhatunk az ő hűségében, hanem azt mondja, hogy a jövővel, a halálon túli élettel kapcsolatban is egyedül az ő irgalmában reménykedhetünk. Az én atyámnak házában sok lakóhely volna. Ha pedig nem így volna, akkor megmondtam volna néktek. Itt sem kert el az Úr Jézus. Nem kezd mellé beszélni, nem kezd bennünket becsapni, hanem megmondta, hogy ha nem így lenne, akkor azt megmondtam volna, de én elmegyek azért, hogy nektek helyet készítsek. Elmegyek, és ha majd helyet készítek, akkor újra eljövök értetek, és ahol én vagyok, ti is ott lesztek. Mert Isten az, aki irgalmasságot cselekszik. Milyen nagy dolog az, hogy Isten bennünket nagyon világosan és tudatosan készít arra, hogy mi csak ő benne bízzunk. Ő mindent világossá tett számunkra, csak egy dolgot vár tőlünk. Higgyetek én bennem, higgyetek Istenben. Higgyetek, ne kételkedjetek, ne kételkedjetek az én szavamban. És miért nem? Mert Isten, Jézus Krisztus azért küldte ebbe a világba, hogy örök életet adjon. A sátán pedig el akar veszíteni bennünket. Olyan nyilvánvaló a kettőjük közötti különbség. Hát miért engednék én a sátán szavának? Miért engedném azt, hogy ő bármilyen módon is kételyt akar, tudjon az én szívemben Isten felé munkálni, amikor olyan világosan beszél Isten. Ő az irgalmasság atya. Igen, Dávid azt mondja, hogy az Úr az, aki az ő irgalmasságával felénk jön. Milyen jó lenne ezt a szívünkbe vésni. És akkor, amikor jönnek a kísértések, amikor a sátán jön és megpróbál bennünket becsapni, akkor azt tudnánk mondani, amit az Úr Jézus is mondott, távozz tőlem, sátán, mert bántásomra vagy nekem. Nem hiszek el neked semmit. Ugye, ahogy szokták mondani, még az sem, amit kérdezel. Mert én egyedül az Úrban bízok, aki irgalmas, aki világossá tette számomra, aki azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem, mert én csak ő benne bízok. Milyen jó lenne, ha ezzel a bizonyossággal tudnánk élni az életünk minden napján. Milyen jó lenne, ha nem engednénk a sátán hívásának, mert amit ő megígért, az beteljesíti. Nem csak itt a földön, hanem majd az ő országában is. Legyen bennünk ez a bizonyosság, és az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, így meg fogja tartani, ami szívünket és gondolatainkat is ő benne. Amen.